Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! A hétvégén reneszánsz kiállítás nyílik, és rendezvénysorozat várja az érdeklődőket Vácot, a leginkább barokként ismert városban. A kiállítási anyag egy része Visegrádról érkezik. Ezekről, valamint a királyi palota szomszédságában álló ferences templom kutatásáról is beszélgetünk a műsor első perceiben.
Visegrádon hatalmas építkezésekbe is kezdett Mátyás, és az az építő műhely, amelyik itt a visegrádi palotában dolgozott, ahol számos olasz mester is dalmát, mester, akik a reneszáns stílust is jól ismerték, megjelent, és ezt az új stílust meghonosították Magyarországon. Őket az udvar legműveltebb és legbefolyásosabb tagjai megpróbálták sokszor sikerrel átcsábítani a saját reprezentatív építkezéseikre is. Bátori Miklós magát a székesegyházat is átépítette, egy nagy gótikus csarnok templommá alakította, azonban a püspöki palotából több olyan faragvány is van, részben gótikus, részben reneszánsz faragványok, amelyekről egyértelműen biztosan állítható, hogy a visegrádi királyi kőfaragó műhely tagjai készítették ezeket is.
Természetesen szó lesz a Váci Múzeumban megnyíló reneszánsz sárkány című kiállításról és a hétvégi rendezvényről is.
Az a hatalmas szerencsénk, hogy nagyon jó barátokkal vagyunk körbevéve, többek között egyébként a Visegrádi Mátyás Király Múzeummal. Nagyon sok mindent kaptunk tőlük is, illetve nagyon sok mindent kaptunk Diósgyőrből, és bemutatjuk azokat a különleges darabokat, amik egyébként Vácról kerültek elő, például azokat a gyönyörűséges majolika padló téglákat, amik hát igazán ékességei voltak Bátori Miklós püspöknek, akit ugye 550 évvel ezelőtt lett Vác püspöke, az ő palotáját díszítették.
A műsor második felében a Mohácsi csatatér idei kutatási programjáról hallhatnak. Az idő szorít, már csak 2 év van az ütközet 500. évfordulójáig.
Nekünk eddig 2 jelentősebb összecsapásnyomunk van, amelynek a lejtőanyaga egyébként megfelel a Mohácsi csata időszakának. Ezek tulajdonképpen nem túl messze helyezkednek egymástól, úgyhogy ha nagyon akarjuk, akkor valamilyen szinten a forrásokhoz is tudjuk illeszteni. Brodarics István leírásából is 2 ilyen helyszín világlik ki, tehát van egy fő összecsapás az ő által a Földvárnak nevezett falu körzetében, és ennek a fő összecsapásnak a megindulása előtti pillanatokban említő meg egy a seregtől jobbra lévő török csapattestet, aki ellen küldik a királyi testőrséget.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Dunakanyar reneszánsz korszakáról és a visegrádi ásatások folytatásáról Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem.
Vácnak és Visegrádnak nagyon ősiek, a középkorba visszanyúlóak a kapcsolataik. Kétségkívül ezek a kapcsolatok nem voltak mindig teljesen felhőmentesek, hiszen Vác és Visegrád polgárai tulajdonképpen riválisok voltak itt a dunamenti kereskedelembe, ami hát néha még fegyveres konfliktusokhoz is vezetett. Ugye máig ismeretes az a történet, amikor Kubinyi László várnagy a váci teljes városi tanácsot Halloweenbe hurcolta el egy éjszaka a visegrádi várba, mert hogy a váciak megmerték vámolni a visegrádi kereskedőket, akik a Dunán lefelé hajóztak, de azért voltak ennél vidámabb kapcsolatok is, és hát elsősorban Bátori Miklós váci püspökhöz kötődik ez a kapcsolat, mégpedig ahhoz a reneszánsz építkezéshez, amit egyrészt Visegrádon Mátyás király, másrészt Vácon pedig ugye Mátyás püspöke Bátori Miklós végzett a 1480-as években.
Ugye tulajdonképpen Visegrádnak ez volt az utolsó igazán virágzó korszaka.
Igen, hát Visegrád ekkor már tulajdonképpen az utóvirágzását élte, hiszen Visegrád a 14. században volt az ország fővárosa, a királyi székhely. A Mátyás korában kicsit újra felragyogott a település csillaga, hiszen a király egyik legkedveltebb vidéki rezidenciája lett, és Visegrádon hatalmas építkezésekbe is kezdett Mátyás, és az az építő műhely, amelyik itt a visegrádi palotában dolgozott, ahol számos olasz mester is dalmát, mester, akik a reneszánsz stílust is jól ismerték, ismerték, megjelent, és ezt az új stílust meghonosították Magyarországon. Őket az udvar legműveltebb és legbefolyásosabb tagjai megpróbálták sokszor sikerrel átcsábítani a saját reprezentatív építkezéseikre is.
Visegrádon pontosan tudjuk, hogy hol építkeztek ebben a korszakban, de Vácon hol voltak építkezések? Ugye pillanatnyilag Vác egy barokkváros.
Igen, ami hát annak a következménye, hogy a török háborúk ugyanúgy, mint Visegrádot, rommá változtatták a középkori várost, és hát gyakorlatilag teljesen ezekben a romokból kellett újjáépíteni. Maga az egykori váci vár, ami egy 11. századi eredetű erődítmény volt, ugye a székesegyház és a püspöki palota körül alakult ki, ebben az időben, Báthori Miklós idején nagyon fontos átépítéseken, bővítéseken esett át. Ugye ma ennek a várnak tulajdonképpen alig látjuk néhány maradványát, egy dunaparti támfalként látható az egyik várfal, de az egykori székesegyház és a püspöki palota a későbbi barokk ferences kolostor alatt rejtőzik.
És akkor ezt a püspöki palotát, illetve magát a székesegyházat építették tulajdonképpen ugyanazok, akik itt Visegrádon is építkeztek az 1480-as években?
Igen, Báthori Miklós magát a székesegyházat is átépítette, egy nagy gótikus csarnok templommá alakította. Ennek hogy pontosan milyen stílus kapcsolatai voltak, ezt ma már elég nehéz megalapítani, hiszen az alig néhány kőfaragványt ismerünk ebből a késő gótikus épületből. Azonban a püspöki palotából több olyan faragvány is van, részben gótikus, részben reneszánsz faragványok, amelyekről egyértelműen biztosan állítható, hogy a visegrádi királyi kőfaragó műhely tagjai készítették ezeket is.
Meddig tartott ez a váci építkezés?
Pontos adatai nincsenek róla, de nagyjából a visegrádiakkal párhuzamosan az 1480-as években folyhatott az építkezés, viszont valószínűleg tovább is tartott, hiszen Báthori Miklós még Mátyás halála után is viselte a váci püspöki méltóságot, így a Jagellókorban is folytatta ezeket az építkezéseket. Erről néhány olyan reneszánsz baluszter báb tanúskodik, pontosabban baluszter pillér, ami már biztosan a Jagellókorból származik, és épp úgy a váci püspöki palotát díszíthette, mint azok a mátyáskori balusztrádok, illetve azok a mátyáskori reneszánsz oszlopok, amelyek viszont a budai és a visegrádi mátyáskori építkezéseknek a pár darabjai.
15. század végéről térjünk vissza napjainkhoz. Milyen tárgyakat adott a Visegrádi Mátyás Király Múzeum a Váci Trágor Ignác Múzeumnak?
Elsősorban a mátyáskori hétköznapi életnek a jellegzetes tárgyaiból kölcsönöztünk egy kis válogatást, hiszen míg Vácon ezek a pompás reneszánsz rezidenciának az épületei ma is a föld alatt rejtőznek, és alig néhány kis töredékük ismert, Visegrádon ugye nem épültek a helyükre későbbi épületek, így itt teljes egészében lehetővé vált a mátyáskori palota felkutatása, és hát ez számos olyan leletet hozott felszínre, evőeszközöket, edényeket, tányérokat, kályhacsempéket, amelyek valamikor ezeknek a gyönyörű épületeknek a belső berendezéséhez tartoztak, meg tulajdonképpen a valóban a hétköznapi életet határozták meg Mátyás király korába. Ugye ilyen tárgyak Vácon kevesebb mennyiségben kerültek előérthető módon, hiszen kevésbé volt lehetőség ilyen ásatásokra, de joggal állíthatjuk, hogy valószínűleg hasonló berendezése lehetett egykor Báthori Miklós palotájának is, hogy csak néhány apróságot említ. Például azok a mázas padlótéglák, amiből Visegrádon is egy-két darab van, ilyenek viszont Vácról kerültek elő még. Érdekes módon ezek éppen Vácon vannak nagyobb mennyiségben, valószínűleg itt egy nagyobb terem burkolatához használták őket, míg Visegrádon szinte véletlenszerűen került csak két kis darab a palotában.
De jó, hogy említette egyébként ezt, hogy Visegrád ugye azért olyan jól kutatható, mert hogy nem épült ide semmi, hiszen beszéltünk már róla korábban is, idén is folytatódik a kutatás, és hogyha jól tudom, éppen a napokban.
Igen, valóban, ugye tavaly megindult egy nagy ásatási program, aminek a célja az, hogy a királyi palota és hozzátartozó ferences kolostornak a teljes feltárását elvégezzük, és hát ez igazán az idei évben indul ennek a legjelentősebb, legnagyobb munkája, ugye a visegrádi ferences templomnak a feltárása, ugye ez a ferences templom közvetlenül a királyi palotához tartozott, amellett állt, és hát a királyi udvar lelki szükségleteit elégítette ki az itt élők és ferences közösség, és hát a királyi megrendelőhöz méltó hatalmas, gyönyörű gótikus templomot emeltek már Zsigmond király korában a ferences kolostor mellé, és ezt aztán Mátyás, majd II. Ulászló tovább bővítette, gazdagította. Mindeddig azonban a magát, a templomot nem tudtuk teljes egészében feltárni, csak kisebb részleteit, hiszen egy teniszpálya helyezkedett el rajta. Most ennek a kutatási programnak a keretében azonban végre lehetőség volt a teniszpálya áthelyezés, kezelésére, és így most megindulhatott az ásatás, ami hát reméljük, hogy a következő hetekben, hónapokban majd nagyon látványos eredményeket is hozhat, hiszen feltehetően az összeomlott templom számos kőfaragványa is előkerül majd itt a romok közül.
Mennyi idő alatt kell végeznünk ennek a gótikus templomnak a feltárásával? Hogy tervezik?
Hát az idei év áll rendelkezésünkre, de valószínűleg már a nyár közepére az épületfeltárást be tudjuk fejezni, azért ezzel a munka még nem fog leállni, hiszen egy középkori koldulórendi templomban ilyen nagy valószínűséggel számos temetkezés van a padló alatt, és ezeknek a kibontása még alig, hanem az őszt is igénybe fogja venni.
Meg hát ugye tartozik hozzá egy kolostor is, ami szintén csak részben van feltárva.
Magának a kolostornak már gyakorlatilag ismerjük az egész területét, ami azonban igazán izgalmassá teszi, hogy a kolostor egy anzsukori épületcsoportra épült rá. Ennek ugye már a tavaly ősszel az egyik nagyon fontos épületét sikerült feltárnunk, de a hozzá kapcsolódó egyéb épületszárnyak még a föld alatt rejtőznek, és az őszi ásatási programban éppen ezeknek a feltárását szeretnénk elvégezni.
Most egyébként, hogyha feltárják ezt a gótikus ferences templomot is, körülbelül mekkora hányada lesz feltárva az egykori palota együttesnek?
Hát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ezzel a feltárással a késő középkori, tehát Mátyás és Jagelló kori palota együttes teljes területét ismerni fogjuk, az egész alaprajzát már pontosan meg tudjuk rajzolni. Ami még a későbbi évek feladata lesz, hogy bizonyos területeken a korábbi anzsukori beépítésnek vannak olyan részei, amik ugye a Mátyás kori szintek alatt rejtőznek, és hát ebből, amit ugye tudunk, azt most is megkezdjük feltárni, de van még egy jelentős terület a palota déli udvara, ahol ez majd egy későbbi ásatás során a kutatási program következő ütemében kerülhet csak sorra.
A Dunakanyar reneszánsz korszakáról és a visegrádi ásatások folytatásáról Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem. Hamarosan a hétvégi váci rendezvényekkel folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.